Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel, folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy többszólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori páros forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. 17. lekció. A város népe láthatta, hogy miután a tatárok is eltemették az ostromban elveszett társaikat, nem messze sátrai külső vonalától, a nyugodt napokban is gyarapodtak sírjaik, mintha valami járvány gyengítette volna a megszállókat. Lovaik is fogyatkoztak, ezeket igyekeztek vidéki portyázások során pótolni. Félelmetesnek tűnt ugyan a várfal melletti rőzse emelvény magasítása, de úgy látszott, hogy minél több friss ágat hordanak össze hozzá, annál ingatagbá válik az építmény. Kőhajító eszközeiket nagy bajlódással vonták fel rá, de kettő a városiak szeme láttára billent le róla, és zuhant a mélybe. Egyes hírek szerint valamelyik agyon is ütött egy tatár katonát. Szaporának, de erőtlennek tűnt ez a készülődés egy sorsdöntőnek szánt roham előtt. Eljött a március. A föld is puhult, a megfogyatkozott, kiéhezett, elgyengült nép lassanként megtalálta a maga ösvényeit az élet alkalmazkodó újrakezdéséhez. Kiki a maga szerény módján ültetgetett, építkezett, szőtt, font, ácsolt, faragott. A megmaradt jószágok szaporodni látszottak, és az alig felserdült, koruknál fogva a tréfás elméjű ifjak közül akadt néhány kisebb csoport, amelyik kellő leleménnyel kereste a lehetőséget, hogy valahol borsot törhessen a tatárok orra alá. Volt, hogy lovaik legelőjén tört borsot szórtak szét, az állatok szinte egyszerre kezdtek prüszkölni és fájdalmasan nyeríteni, máshol hagytak egy-egy ágakkal friss lombbal letakart vermet, és ha az erdőt járták, nemigen tértek vissza anélkül, hogy egy-egy komolyabb törzsű fát keresztbe ne fektettek volna a hódítók közeli hadi útjain. A tatárok láthatóan nyugtalanok voltak. Egyre szétszórtabbá vált a fegyelmük is, a tehetetlenséget kegyetlenkedésben próbálták levezetni, de a nép lassan megismerte a szokásaikat, és eszerint igyekezett kivédeni a már-már ész nélküli bosszút. Az élet így is szomorú volt, és mindenki sokféle sebet őrzött, de a szerény életű emberek a maguk észrevétlen napjaiban visszataláltak a csekély örömökhöz. A várost viszont újabb rettegéssel töltötte el a hír, hogy négy lovas tatár hírhozó lélekszakadva vágtatott át a főúton a tábor felé. Mit jelenthet ez? Talán erősítés jön? Vagy új foglyokat kell gyűjteniük? Az emberek egymáshoz szaladtak, felgyorsultak a találgatások. Özsében is szempillantás alatt tucatnyian csüngtek, amint az utcára lépett, de az ő újdonságokban jártas emberei sem tudhattak semmit, mert a tatárok egymás között igen zárt életet éltek. Két kamaszodó legényke felmászott a várfalnak arra az oldalára, ahonnan jobban láthatták a tatártábort. Persze egy pár lovas őr lentről észrevette őket, süvítő nyilaik elől a lombok közé ugrottak, úgyhogy szétkaszabolt testtel támolyogtak haza, de azzal a hírrel, hogy a hódítók tábort bontanak. Ezt senki se értette. Szinte mindenki félt elhinni, hogy egy kifosztott és erőtlen nép feje fölül minden harc nélkül úgy vonuljon el a megszállás, mint valami sötét felhő. Márpedig az újabb városi fosztogatások arra utaltak, hogy a katonák hosszabb úthoz keresnek hasznos zsákmányt, élelem, eszközök, kincsek terén is. Nem sokára pedig elindult az első menet, összehajtott sátraikkal, teherhordó jószágaikkal. A magyarok elrejtőzve lesték őket, nehogy bármelyiknek eszébe jusson, hogy asszont vagy rabszolgának szánt gyermeket, esetleg fogolyként valamelyik fiatal férfit magával rángassa. A nép szemében hihetetlenül hosszúnak tűnt a sor, amely már Buda felé indult, hogy csatlakozzon az ott maradt megszállókhoz, és együtt vonuljanak tovább, talán teljesen maguk mögött hagyva az országot, legalábbis egy időre. Az utolsó, Esztergomból kivonuló csoport még kegyetlenkedett némi gyújtogatással, vagdalkozással, a várból azonban óvatosan, hadicserrei számítva, úgy 50 íjász lelopakodott a városba, s a bokrok és házak közt szétszóródva búcsút intettek a távozóknak az utánot küldött néhány száz nyilvesszővel. Az eddig bosszús tatárok most inkább a többiek után menekültek, halottaikat, sebesültjeiket hátrahagyták. A nép nem örült a véres végjátéknak, de ebből értette meg, hogy az idegen, sötét sereg valóban távozni akar, már nem vág vissza. Az ellenség halottairól persze kíváncsian szedtek le minden fegyvert, övet, katonai öltözetet, de arra vigyáztak, hogy ők holtában egyet se szégyenítsenek meg. Illően, de keresztény imákkal temették el őket. A sebesültek sebeit ellátták, aztán a katonák felvitték őket hadifogolyként a várba. Esztergomot órákon belül saját várvédői lepték el, akiknek élelmük is, boruk is erősen fogytán volt, az emberek pedig hálásan és örömmel látták őket vendégül csekély, megmaradt javaikból. Buda felől hamarosan szállingózni kezdtek a hírnökök. Volt, aki arról beszélt, hogy a hatalmas és erős tatár birodalom uralkodója, Ödögej nagykán halála miatt vonult vissza a sereg, mert itteni vezérük Batukán is pályázik a helyére. Szomorú körülményként emlegették viszont, hogy a gyász már decemberben érte a birodalmat, és nagyon lassan ért ide az erről szóló jelentés. Ha a Batu időben értesült volna róla, talán fel sem érnek Esztergomig. Mások, akik közben valamelyes megtanultak szót érteni velük, inkább arról beszéltek, hogy itt elfogyott lovaik számára a legelő, meg aztán katonai erejük is meggyengült a további kitartáshoz. A leginkább fenyegető feltételezés szerint viszont a tatárok első hadjárata bármilyen pusztító is, de általában csak felderítő jellegű. Az igazi nagy hódítással visszatérnek még. A találgatások átszőtték az emberek mindennapjait, de a hirtelen szabadság újra dolgos életerőt jelentett. A földeken elindult a munka. Az erdőkből szekérszám érkeztek a rönkök az ácsműhelyekbe, mindenfelől kopácsolás hallatszott a háztetőkről, s amit csak tudtak, felhasználtak a tatárok táborhelyein hátrahagyott holmikból, az elbontott ostrom emelvény, vaskos rőzséjét pedig csűrökbe, kerítésekbe építették. A békés időszak első heteiben Özséb maga mellé vette Lázárt és még három társát, Kozmát, a kissé szertelen, királyi udvarnoknak tanuló fiút, akit a tatár hónapok segítőkész, mélyebb gondolkodású emberré érleltek, a szegény sorsból származó Otmárt, aki a füvek jeles ismerője volt, így mentette meg egyszer szülei urának életét, aki ezért tanítatta őt, és sebestjént az egyházi énekekben jártas, a káptalani iskola szkóláját vezető fiatalembert. A hegy felé haladva a remetesség lényegéről, a megszállást megelőző bölcsességekről, sebőkről és fidél remetéről beszélt nekik. A növendékek kissé megmosolyogták ugyanaz idő felett áró remetesség tanítását, de tisztelettel hallgatták végig. Amikor azonban fél nap sem kellett hozzá, és Fidél barlangjához értek, mintha egyszerre értették volna meg a kanonok eddigi, alig hihető szavait. Testvérem, tengernyi halált, meggyalázást, rombolást, pusztítást, pokol mélységű keserűséget kellett végignéznem és átélnem. Nem tudom, megbocsátom-e magamnak valaha is, hogy életben maradtam a szörnyűségek után, mondta végig Özséb a sírásban csendeselő szavakat, mihelyt a kortalannak látszó Fidélt megölelte. Aztán még suttogva hozzátette. A kisebb ők is. Tudom, válaszolta Fidél. Az arcára volt írva, atyám, mihet megláttam. Nem azért élt még, mert gyáva volt, vagy éppen, mert erős, hanem mert itt, a hegyen megérintette a halhatatlanság. Hiszen ti is meghaltok, remeték, mindannyian, nézett fel Özséb kétkedve a hegyi emberre. A remete már sosem hal meg, csak visszaadja testét a földanyának, mely addig is az ölében hordta, lelkét pedig megváltójának, s a kettő a feltámadásban újra egymásra talál majd. A fiatalok csodálkozva hallgatták a beszélgetést, úgy gondolták, a minden esemény felett élő remetéknek kijönthetik majd a lelkük legsötétebb emlékeit, a harag valamennyi kísértését, de ezek a gyógyító szavak valahogy átíveltek minden borzalom felett, sőt, halványan értelmet is adtak nekik. Csak a kereszthalálból van feltámadás, ifjú barátaim, melyet ostorcsapások, kifosztottság és lemeztelenítés előzött meg. Mi ezt itt több és keményebb bőjtel, télen néha a tűszításról való lemondással éltük át, szerettünk volna részt vállalni a szenvedésekből, és jó lélekkel ajánlottuk fel a bajba jutottakért, ami tőlünk tellett, hogy lélekben egyek maradjunk. Aztán az enyhülés napjaiban számos gyarlóságunkra belső fény vetődött, amelyeket így sikerült elhagynunk. Az ország most csak úgy tud talpra állni, ha belátja korábbi gyengeségeit, és a tisztaság lelki erejében néz szembe a további megpróbáltatásokkal. A Fidéllel történt találkozás után tovább haladtak a gerincen a többi barlang felé. Az egyiket üresen találták, egy fakereszt jelezte, hogy a föld valóban anyaként fogadta vissza az idős, már ősszeli szenvedő remetét, akinek társai hordták az enyhítő főzetet. Egy másik remete a Fidél szállásának sziklája felől érkező madarak mozgásából következtetett a látogatókra, és csak ennyit fűzött az őket megtörő emlékekhez. Isten egyszerre sújt és gyógyít, hogy végül a bölcsekben a lélek hatalma kerekedhessen felül. Sebestyén nem akart búcsúzni. Ő úgy döntött, hogy már is itt marad, ha nem is végleg, de legalább napokra. Özséb azonban erélyesen parancsolta őt vissza a többiek közé, mondván, ha a városban mindenkivel tudatosította tervét és önállóan visszajön, akkor maradhat. Most azonban, hogy ő vezette fel őket, bele is kell visszatérniük. A fiú lefelé lépdelve láthatóan megórolt a kanonokra, aki pap létére gátat szab szent céljainak. Özséb viszont igyekezett a közelébe kerülni. Kedves fiam, jegyezd meg, hogy a nagy elhatározásokat mindig távolról hozzuk. Itt a hegyen nem dönthetsz a remeteségről, túl könnyű lenne. A lélek békéjében nem nehéz lelkes fogadalmakat tennünk. Ha a szokásos életed, kényelme, biztonsága és kísértései között határozod el, hogy ezeket a férfiakat követed, és az egyházad egyetértését is megszerzed hozzá, akkor lehetsz biztos benne, hogy a Szentlélek vezetett ide. Úgy tűnt Sebestyén valamivel lassabban ugyan a kelleténél, de felfogja Özséb tanítását. Ennek az érzelmeire hevesebben hallgató fiúnak jót tett a kijózanítás. Társai tűnődő szűkszavúsággal haladtak lefelé a lejtőn, a már alkonyodó városba. Az újjáépült káptalani iskola, melynek falai közé most a négy fiatal visszatért, a régi komolyságot tükrözte, de a szenvedések után légköre családiassabbá vált. A szabályok már nem korlátozták, inkább összekovácsolták ifjú növendékeiket. Boldog Özséb atya életrajzát olvastam fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után Gregórián vagy többszólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom. A mikrofonnál Bátor Botond Pál szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Ismét beköszöntött a nagybőjt időszaka. Ismét keressük az Istennel való kapcsolatunkat. Szeretnénk találkozni személyes megváltónkkal, Jézus Krisztussal. És ebben a találkozásban, ebben az Istenre figyelésben, ebben az elcsöndesülésben a kedves testvérek mellett áll a Mári Rádió. Különböző adásainkkal, imádságainkkal, különféle műsorainkkal segítjük azt, hogy egyre inkább rá tudjunk hangolódni húsvét ünnepére, rá tudjunk hangolódni a feltámadás örömére. És ez az öröm, a feltámadás öröme erősíthesse meg egyre jobban életünket, mindennapjainkat. Megköszönjük kedves hallgatóinknak a támogatását, a szeretetét, a biztatását. Megköszönjük, hogy az önök segítségével működhet a rádió, tudjuk tenni azt, amit feladatul kaptunk az Istentől és a szizanyától, hogy hirdessük a feltámadás örömhírét, hogy hirdessük a megtérés szükségességét, hogy hirdessük azt a békét, amelyet szívünkbe ültet az Isten, azt a békét, azt a belső békét, amelyet kisugározva békésebbé, szebbé tehetjük a világot. Köszönjük a testvérek segítségét, támogatását, imádkozunk minden adományozóért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!